Becsenyi Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy azt mondta, hogy ez egy új jelenség, hogy vidékről cigány emberek is nagy számban jönnek Budapestre. És hát emlékszem, még én is azt tanultam, hogy ahol egy cigánynak van hely a családban, ott van kettőnek, van ötnek, van tíznek is. És ők nem tesznek utcára embereket, nem engednek utcára embereket. Mi történt?
Hát, aki velünk együtt járja a vidéki utakat, azok látják ezt a fajta zuhanásban lévő településsort. Tehát a zsákfalvakat, akár a Nyírségben, akár Borsodban, de most már azt gondolom Nógrád, Heves is itt-ott felzárkózott, és az ormánság teljesen. Tehát értik, hogy miről beszélek, tehát itt igazából elfogyott az élet. Tehát olyan közösségekkel találkozunk.
Nem csak a munka? Tehát semmit nem lehet csinálni?
Amíg szegénységről beszélünk, és szerintem ezt is már nagyon sokszor átbeszéltük, de hadd elevenítsem föl ezt a fajta megkülönböztetést. Ugye, amikor szegénységről beszélünk, akkor valami olyasmire gondolunk, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok hiány van, de az emberek tudják reggel, amikor felébrednek, hogy miért fognak küzdeni, hogy mi a holnapi napnak az értelme, mik a távlati célok, ezt tudja az egyén is, tudja a közösség, hihetetlenül összefeszülnek arra, hogy túléljék a nehéz napokat. Gondoljunk a 60-as évek, 50-es, 60-as évek Magyarországára. Hihetetlen stratégiák alakulnak ki, hihetetlen kreatív ez a típusú szegénység. Nagyon odafigyel, mindent megfontol. Tehát ebből új világok születtek. Hát, sőt, hát a háború utáni újjáépítés. Tehát, hogy ezek csodákra képesek, amikor az emberek odafigyelnek egymásra. A szegénységnek van kultúrája. Amikor a hiány elkezd nőni, tehát annyira nincs már, hogy nem érdemes a holnapról gondolkozni, mert a ma az egyetlen kihívás, túl kell élni, vagy a perc, amit túl kell élni, akkor ez egyszerűen összeroppantja a közösséget, összeroppantja az egyént, megszünteti a kultúrát, megjelenik az uzsora, megjelenik mindenféle visszaélések. Hát filmekből legalább láthatjuk, ugye, amikor a fronton elfogy az étel, és egyszerűen egymást ezik az emberek szó szerint. Vagy mit jelent egy száraz kenyér, vagy mit jelent a mínusz 20 fok, amikor minden éghető elég. Tehát aki ezt nem ismeri, vagy nincs ez az élménye, az nyilvánvalóan csodálkozva nézi azt, amikor valaki kifűrészel éjszaka egy gerendát a ház padlásán, és reggel majd meg fogja állapítani mindenki, hogy ez milyen felelőtlen ember, de az nem tudja, hogy milyen mínusz 20-ban hallgatni a gyereknek az ordítását. És most ne vizsgáljuk, hogy ő hogy jutottak el ide. Tehát ha a munka hiányzik egy hétig, egy hónapig, egy évig, az lehet, hogy túlélhető. Ha 10 évig, az már nem. Tehát a hiánynak van egy olyan mértéke, amikor megroppan mind az egyén, mind a közösség, és itt nem lehet számon kérni azokat a logikákat, amit egyébként egy normálisan működő közösségben számon
lehet. Azt kérdezni, hogy miért nem megy el dolgozni, pedig erős fiatalember.
Hát egy ideig lehet, aztán utána nincs nagyon értelme. Nincs nagyon értelme, és persze itt ebben nem lehet beletörődni, nem lehet azt mondani, hogy hát így történt, akkor maradjon így, de hihetetlen nagy figyelemmel kell arra lenni, hogy ki mit válaszol. Egyébként ez egy picit hasonlít is időnként a hajléktalanokkal folytatott párbeszéd, ez a megroppant embernek a képe, hogy azt egy szociális munkásnak, de azt gondolom, hogy nagyon sokunknak föl kéne ismerni a különbséget, hogy valaki mikor nem akar, vagy nem tud, és amit mi szoktunk nagyon gyakran mondani, hogy nem tud akarni. Tehát ahhoz, hogy valaki akarni tudjon, ahhoz kellenek célok. Kellenek mindenféle minták, ami alapján ő bizonyos helyzeteket megold, kikerül belőle. Tehát az borzasztó, hogy ma Magyarországon a vidéken nagyobb az éhezés, mint mondjuk a nagyvárosokban. És ezt persze most mi értjük is, de hogy ez teljesen ellentmond minden józan logikának, a vidék.
Ott a föld.
Hát ott a föld, és ott vannak a gazos kertek. Hát persze, hogy indulatban jön mindenki, de hát amikor én gyerekként a nagyapámat kísértem a kertbe, én 6 éves koromban már tudtam, hogy mit kell csinálni. Mihez, hogyhoz kell hozzányúlni, hol találom?
Nem volt annyira éhes, hogyha mondjuk vetőmagot, vagy valamit kap, akkor ne mindjárt arra gondoljon, hogy ezt most meg kéne enni, és nem elvetni, meg fölnevelni.
Hát,
meg
hát vagy akár eladni és elinni, tehát hogy itt már minden mindennel összekeveredik. Ugye ez egy borzasztó nehéz kérdés, amikor az ember már egy ilyen megroppant életet talál, vagy egy megroppant közösséget. Tehát nemrégiben egy vezető politikus csábítottam le egy ilyen vidéki kis faluban, ahol prostituáltakkal találkoztunk. Ami ugye egy ilyen nagyon ijesztő kép, mindaddig, amíg az ember nem ismeri azt a világot, és akkor hirtelen ilyen felismerései lehetnek, hogy most tényleg ki fogja mondani azt, hogy közmunka? Amikor ő semmi másról nem beszél, csak arról, hogy Svájcba szeretne jutni. És hogy mert hogy ott, és ezt meg is fogalmazza, hogy ott jobban szeretnek a férfiak, hogy ez pontosan mit jelent, ezt nem tudom, csak sejtem, hogy ő valami jobb világot remél attól, hogyha oda kikerül. És persze ki is fog kerülni, mert ki fogják vinni. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés eszköz van a kezünkben, amivel őt vissza tudnánk fordítani.
De legalább van valami?
Hát sokkal inkább arra van eszközünk, hogy mondjuk az ő 10 éves hugának ne ő legyen a minta, hanem adott esetben mi tudjunk neki valami olyat adni. Ez lehet a máltai szeretet szó. Jelen pillanatban nagyon magunkra hagyva érezzük magunkat ezekben a helyzetekben, mert igazából, és itt van, amit előbb említettem, hogy ugye Budapesten, a nagyvárosokban egy hajléktalan ember is, ha legalább megfogalmazza azt, hogy ő szeretne ellátást, hogy szeretne egy tálételt, akkor én tudok neki segíteni, hiszen meg van szervezve.
Jó, csak ha fél év múlva hazajön egy 10 éves Audival, ami itthon a középosztály autója, azzal szemben maguk, vagy mi? Mit tudunk mutatni neki? Azt, hogy járjon iskolába, tanuljon.
Például azt is, de sokkal inkább azt az örömet, amit megél mondjuk egy közösségben. Tehát ezért a sport, meg a zene, meg az együttzenélés, nem is itt feltétlenül a hangszeres tudás. Tehát most például nekünk az egyik cigány telepünkön van egy másodosztályú futszál csapatunk. És most először éljük meg azt, hogy ebbe az egyébként abszolút nehéz körülmények között élő időnként nevelőintézetből jött fiatal emberekkel együtt fociznak, nem a telepen felnőtt gyerekek. Egyszerűen sikeresek ezek a srácok. Hihetetlenül fegyelmezettek, akarnak jönni. És ráadásul nagyon kemény feltételeket szabnak az edzők, hogy először tanodába kell menni, vannak különböző közösségi programok, amiben részt kell venni. De egyszerűen azért, mert fociznak és gólt lőnek, ezért érdemes ezt az egészet végigcsinálni, vagy egy másik kis falunkban most műfűves pálya lett világítós. És átjönnek a szomszéd faluból, a cigány faluból, hogy soha nem jöttek
be. De egyszer, ha van műfűves pályátok.
Igen.
Ide jövünk.
Így van.
Ez kell, hogy egyszer olyanban sikeres legyenek, hogy mások akarjanak csatlakozni hozzájuk.
Igen, hogy én is tudok valamit, amit te nem. Én tudok egy picit jobb lenni, és ez a szociális munkának, a pedagógiának hihetetlenül nagy eszköze lehet, és itt van a probléma, tehát amikor arról beszélünk, hogy mekkora erőfeszítéseket kell tenni ide, oda vagy amoda, egyetlen egy cél egészen biztos, hogy mindenhol talajt fog ez a gyermek. Tehát soha nem találkoztam olyan emberrel, aki ne akart volna megmenteni mondjuk egy éhező cigány gyereket. Vagy azt kezdte volna el mondani, hogy de a szülei isznak. Mert ott mindenki világosan látja, hogy ez egy tehetetlen gyereket, rajta lehet segíteni, és majd 20 év múlva rá fogják mondani, mert most itt nem vágtuk el ezt a spirált, nem vágtuk el ezt az öröklődősi folyamatot, ezért 20 év múlva úgyis ő is az lesz, aki nem, mert nem tanul, nem dolgozik, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amikor persze nagyon-nagyon jó lenne beavatkozni még itt is, ott is, amott is, és biztos, hogy nagyon fontos, hogy minden szakember minden pontjára figyeljen ennek a romló világnak, de ahol a legsürgetőbb lenne a beavatkozás, az a ma született gyermek, sőt, a megfogadni készülő gyermek, mert ezen senki nem vitatkozik, hogy a minden energiát oda lehet tenni. Ebben szerintem még akár politikai konszenzus is van, hogy a gyermekeket meg kell menteni. Gyakorlatban azt látjuk, hogy az elmúlt nyáron pusztán csak azért, mert egy halom önkormányzat úgy döntött, hogy a gyermekétkeztetési pályázatokon nem indul, ezért 10 000 gyerek éhes volt egész nyáron.
De miért döntöttek, úgy van információjuk erről, hogy miért nem indulnak? Nagy volt hát a
Magyar Tudományos Akadémia készített egy vizsgálatot velünk együtt egyébként, hogy a gyermekszegénység elleni programokban együtt dolgozunk, és nagyjából a válaszok hát különfélék voltak, többen azt mondták, hogy nem tudják megoldani, hogy különböző előírások voltak, hogy a helyben megtermelt zöldségeket, meg nyersanyagokat is használni kell. Volt, aki a konyha kapacitásra, szállítási kapacitásra panaszkodott, de nagyon sokan egyszerűen azt mondták, hogy ők ezeknek a családoknak nem biztosítanak ilyet.
Tehát, hogy még azok a cigányok?
Ezek, igen, hát ez nem is...
Vagy kicsoda?
Nem, ez kimondottan cigányságról szól ilyen ebben a helyzetben. De hogy itt igazából folyamatosan az merül föl, ugye most megnéztük a tüzelőpályázatot, és ami nagyon hasonlóan majdnem ugyanazt tükrözi, pont azok a települések, ahol a legnagyobb baj lesz, vagy legnagyobb baj lehet, nem pályázzák meg. És mindaddig, amíg ez pályázati rendszer marad, addig ez egy rettenetes nagy fájdalom, hiszen a nyári gyermekétkeztetésnél majdnem 50 olyan település volt, ami az alsó 10%-ban van, tehát ahol nagyobb az életkörülmények a lehetetlen kategóriában vannak. És itt lehet azt mondani, hogy a felnőttre legyintünk, de ezekben a családokban gyermekek élnek, és ugye itt most végig gondoljuk, hogy télen, miközben nyilván a pályázat arról szól, hogy a kormányzat tudja, hogy egy önkormányzat ezt önállóan nem tudja megoldani, de lesznek olyan önkormányzatok, akik nem képviselik azokat az embereket, akik ott élnek.
De ilyenkor mondjuk a helyi erdészet nem szól az önkormányzatnak, hogy emberek, ha nem pályáztok, akkor ezek az emberek ki fognak menni az erdőre, mert nem hagyják megfagyni a gyerekeiket. Baltával el fogják hozni a mifánkat, és abból nagyobb kár lesz.
Hát jó lenne, ha lennének ilyen párbeszédek. Itt igazából azért inkább az a félelmünk van, hogy nem nagyon mernek most már kimenni erdőbe, tehát elég rossz történetek voltak az elmúlt években, és ugye itt, amiről mi folyamatosan egymás között is beszélünk, hogy azért abban a helyzetben, amikor a kormányzat is világosan látja, meg is teszi a lépéseket, tehát világosan látja, hogy a tél az nehezebb, mint amit egy önkormányzat vagy egy család egyedül meg tud oldani, és amikor egy önkormányzat mégis kirekeszti ezt az embert ebből a lehetőségből, hogy ott az élethez való jog erősebb-e, mint mondjuk a tulajdonhoz való jog. Tehát ezek nagyon-nagyon necces történetek, de hát itt végig kéne azt beszélni, hogy ezt ha azt látjuk, hogy az önkormányzatok nem pályázzák meg feltétlenül, akkor ezt nem kellene közelebbről megvizsgálni. Azért itt ha valaki ismeri azokat a településeket, amiről beszélünk, azért itt néhány település annyira súlyos állapotban van, hogy bárki azon végig sétál, pontosan látja, hogy itt nagy külső segítség nélkül akármennyi pénzt idehozhatunk, akkor se fog előre elindulni ez a szekér. Tehát olyan problémái vannak a településnek, a közösségnek, amit önmagában nem fog tudni megoldani. Na ez is azok közé a kérdések közé tartozik, amit még nem beszéltünk ki.
Jó, de azt mondom, hogy a Mártásoknak van a jelenlét program, hogy egy csomó területen már benn vannak azok, majdnem mind ilyen területek nyilván. Mennyi kéne még? Kinek kéne csinálni? Nyilván a civil szervezetek kapacitása se végtelen.
Hát inkább, hogy hogyan kéne csinálni. Tehát szerintem nem hiszem, hogy 5 év alatt, meg 10 év alatt meg lehetne oldani, de mondjuk 30 alatt igen, de ahhoz ma el kéne indulni.
Be kéne települni oda?
Hát mi, nekünk az a módszerünk, vagy lehet, hogy inkább szemlélet, hogy egyből nem lehet látni a problémát. Tehát amikor valami nagyon nagy bajt látunk, de ez egyébként nem csak ilyen helyzetekben, általában érdemes egy picit elidőzni egy nagy problémánál, tehát hogy jobban megvizsgálni, és persze eközben vannak ilyen nagyon gyorsan láthatók, tehát mondjuk a gyerekéhezés az egy olyan kép, ami egy nap alatt látszik, oda be kell avatkozni. De nagyon sok helyzetben azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazán jó diagnózist kapjunk, hogy ott mi a valós probléma, tehát hogy hol kell először hozzányúlni, ahhoz bizony ott kell lenni. Sokat, ha lehet, legjobb, ha be tudunk valakin keresztül költözni, tehát ott tudunk együtt lenni, de legalább rendszeresen, tehát még reggeltől estig folyamatosan együtt élni. És akkor elindulhat egy olyan folyamat, amiben láthatjuk a még megmaradt erőket, azokat a kis gyökereket, amire vissza lehet kapaszkodni, és hát ez nagyon-nagyon-nagyon színes történet, de mondjuk egy 5-10 év múlva jönnek azok az első eredmények, mint amit előbb a fociról mondtam, vagy mondjuk megvan az első diploma, és akkor onnét kezd egy picit már formálódik a dolog, akkor már egy kicsit kijebb lehet vonulni.
Hát már, hogyha marad a pálya, meg hogyha a diplomás valahol ott a látókörben marad, de ha a pályáról elfogy a villany, a diplomás följön Budapestre, vagy kimegy az Európai Unióba, akkor mi marad katalizátornak?
Én azt gondolom, hogy ha programok megszűnnek 1-2-3-5 évesek lenni, tehát, hogy ha azt elhatározzuk, és ez az elhatározás, most valamennyit lehet hallani, hogy a következő 7 éves európai finanszírozási ciklusban már nem 1-2 éves, hanem mondjuk 3-4-5 évesek lesznek, hát ez is még rövid, de igazából azt kéne elhatározni, hogy itt van egy település, most látjuk, hogy milyen adatokkal bír. Egyébként, ha végig sétál egy településen, és azt látja, hogy le vannak csúszva a cserepek, az árkok el vannak dugulva, témferegnek az emberek az utcán, és minden szürke és omlik, akkor egészen biztos, hogy oda, ha csak pénzt teszünk, akkor valószínűleg nem megy előre. Egyébként ezekre a településekre szokták bevezetni a csatornát, itt szoktak szobrok épülni, és a többi. Tehát igazából itt kell valamiféle beavatkozási pont, ahol azt mondjuk, hogy gyermekétkeztetés, iskola, bölcsöde, óvoda, közlekedés, és utána a falu szülötte szobor. Ami nagyon fontos egyébként akkor, amikor ezt már értékelni tudjuk, amikor már a közösség szeretné, hogy örökítse meg azt, aki itt született, de ez nem fordítva. Most mindaddig, és hát rengeteg ilyet tudunk, amikor egy telepre bevezetik a csatornát, ahol nincs víz. Tehát, hogy igazából itt, ezeken a pontokon nincs senki, aki ennek gátot szabjon, nagyon-nagyon sok olyan történetünk van, amit hát tényleg azért nem mondja az ember.
El kell költeni, jut is marad is alapon.
Így van, hát vagy olyat, ami időnként hát vitát is válthat ki, hogy amikor azt mondjuk, hogy igaz, hogy az egy fő cél lehet, hogy mindenhol legyen vezetékes gáz, de hát fa sincs. Hát a vizet kikötötték, a villany nincsen meg, hogy nem lehetne sorrendbe haladni, hogy most ezt a beruházást, ez egy következő eladósodási folyamatot. Vagy ide sorolható az intézkedés, amit hát réges-rég meg kellett volna hozni, hogy ahol az eladósodás megjelenhet, ott azt az előre fizetős órákat.
Emlékszem, évekkel ezelőtt is beszéltünk.
És most itt lett volna nagy alkalom a rezsicsökkentésnél, hogy össze lehetett volna kötni. Tehát azt lehetett volna mondani, hogy mindenki, aki előre kifizeti az áramát, gázt, fűtést, annak 20%-kal olcsó.
Ez mind bukik meg, ez olyan logikusnak tűnik.
Én még nem találtam. De ráadásul, tehát nem drága, végrehajtható lenne. Nagyon sok helyen egyébként, ugye most a szolgáltatók abszolút világosan belátják. Először ők sem voltak ebben partnerek, most már világosan látják, hogy az egyetlen út. Hát most már 100 milliárdot közelítőként lévőség van, ugye, aminek ráadásul az áfáját ők már befizették. Tehát, hogy hihetetlen veszteségeket elszenvednek ezen is. És ráadásul a másik oldalon már abszolút mérhető, tehát 5-6 év távlatából, ugye mi azóta dolgozunk előrefizetős órákkal, és hát most már ezres nagyságrendben vannak, akik, tehát sokkal több óra van, de akik mondjuk a mi ellátotti körünkhöz tartoznak, abszolút világosan igazolódik, hogy működik. Egyébként az érthető szigor is működik. Tehát a Veszprémi Pokoli Toronyban az, hogy mi teljesen világosan elmondtuk az ott lakóknak, hogy ha folyamatosan az is kap szolgáltatást, aki nem fizet, akkor előbb-utóbb megint összeomlik a rendszer, ami ugye hát 20 évig halott volt, tehát évek kellettek, hogy egyáltalán elkezdjen valami pislákolni. Most már három szinten van fűtés, van villany, van víz, de hogyha megint abba belecsúszunk, hogy a félház nem fizet, akkor megint összeomlik az egész rendszer. Tehát mindenki tudomásul vette, hogyha nem tudja előre kifizetni a fűtést is, akkor bizony majd átbeszéljük, hogy hogyan lehetne mindaddig, amíg pénzhez jut, segélyt intézünk, bármit, egy picit okosan használni ezt a kevés pénzt, jöhet hozzánk napközben, nagyon jó kis nappali ellátóhelyünk van, és este pedig mondjuk egy órán keresztül, ha ezzel a hősugárzóval melegít, amíg a gyerek fülig, és utána segítünk jól betakarózni. Ez ijesztően nehéznek tűnik, de nincs más út. Tehát, hogy igazából ezeket a történeteket valahol el kell vágni, le kell zárni, tehát folyamatosan lebegtetni dolgokat, akár úgy, hogy moratóriumokat hirdetünk most már nem tudom hányadszor, és nem látszik az alagút végén, nem a fény se, de még a sötét se tulajdonképpen. Tehát azt látjuk, hogy ezek a szigorok, ha érthető, tehát ha világos, hogy miért történik meg, akkor az emberek ebben partnerek mindenütt. És egyébként az örömmel látom, hogy mondjuk sok év küzdelme után vannak olyan települések, amik a saját önkormányzati lakásaikban ugyanezeket az eszközöket fogják, de úgy, ahogy mi javasoljuk, nagyon-nagyon szigorú szociális munkával együtt. Tehát nem csak a szigor, hanem nyilvánvalóan a támogatás is.
Azt mondta, hogy a gyermeknél kell beavatkozni, mert olyan ember nincs, aki hagyna egy gyereket éhezni, megfagyni. De arra van-e módszer, hogy kell a gyereknél beavatkozni, mert megszületik a kórházba, ellátják, utána hazamegy egy másik világba, onnan, ahol a szülei jöttek. Hol kell itt beavatkozni?
Hát nagyon sok helyen, és ez is azt gondolom, hogy döntéskérdés. Hát hogyha most ugye jó néhány ilyen nagy vitán túl vagyunk, ha gondolunk itt a Jeszenszky ügyre, ugye, hogy itt most akkor ezen össze kell leomlani, vagy végig kéne beszélni, hogy ki mit lát ezen a területen, ugye az egymás közötti házasságok, mi köze van ehhez, van-e ilyen, a kultúrához tartozik, vagy egy szegregációnak a végterméke, egyáltalán látható-e, láttál te, vagy láttam-e én ilyet, ha volt, akkor miért volt. Vagy ugye a miskolci koraszülöttek ügye, hogy hát ott azért, aki ott él, az pontosan tudja, hogy hol, melyik azok a területek, ahol nincs védőnő. Melyek azok a területek, ahol adott esetben 4-5-6 hónapos terhesen veszi észre a tizenéves kislány, hogy terhes, hogy ezek nem véletlenszerű dolgok. Átbeszéltük? Nem beszéltük át. Elhatároztuk, hogy legkésőbb a jövő év elejére minden ilyen területen nem egy, hanem két védőnő lesz. Ezek fillérek egyébként az egyéb problémákhoz képest. Tehát az, hogy mondjuk egy kis térségnek néhányal több védőnője legyen ezen a területen, és ráadásul mondjuk a táskájában legyenek olyan jogosítványok, amivel mondjuk a tetvességet, a rühöt és egyéb más betegségeket vagy fertőzéseket kezelni tudja, hogy olyan együttműködéseket kényszeríteni, mondjuk a szociális, a gyermekvédelmi és mondjuk a védőnői hálózatokból, hogy ne egymástól párhuzamosan dolgozzanak, vagy ne dolgozzanak, mert hát azért nagyon sok helyet olyat ismerünk, ahol családsegítő nem járt már hónapok óta, hogy az adósságkezelés az egyszerűen működjön. Hát ez is egy olyan téma, amit hát ezerszer elmondtuk, hogy a 40 ezernél nagyobb városokban kötelező az adósságkezelés, ahol minden statisztika azt mondja, hogy jobban élnek az emberek, és a többinél ráadásul ugye újra és újra adósságot kezelünk ugyanazoknál a családoknál, anélkül, hogy előírnánk az előre fizetős órák felszerelését. Tehát hihetetlen mennyiségű feladat lenne, amit ha higgadtan végig tudnánk beszélni, nem egymást lövöldözve, akkor azt tudnánk mondani, hogy igen, ebben az évben a védőnői hálózat 100%-os lefedettségű lesz. Mi kell ahhoz, hogy elérjük az anyukákat? Mi kell ahhoz, hogy legalább már a terhes anyákkal tudjunk beszélni? Ja, hogy a fogamzásgátlásról még nem beszéltünk. Mi is az egyházaink hozzáállása ez a kérdéshez? Figyeljünk arra, hogy mit mond Ferenc pápa? Tehát, hogy annyi olyan kérdés van, amit egyszer nagyon higgadtan, amikor, hogy félnem kellene attól, hogyha rosszat mondok, akkor engem lerasszistáznak, vagy mit tudom én.
Liberális hozzá.
Valamelyik súlyos szitokszó rám esik, tehát, hogy higgadtan végig, mert én így látom, te úgy látod, de én nem gonoszságból látom úgy, hanem egyszerűen ez az érzésem. Tehát, hogyha ezen végig tudnánk menni, és azt is pontosan lehet látni, hogy én nagyon kevés olyan elmehunyt szülővel találkoztam, aki ne szeretne sikeres gyereket, aki ne szeretne szép gyereket, okos gyereket, egészségeset. De hadd mondjak még egy példát, hogy éppen most volt egy nagy vitám, ahol valaki azt állította, hogy neki most volt egy esete, ahol egy anyuka nem engedte gyógyítani a gyerekét, és már nem tudom hányszor próbálták elvinni orvoshoz, ahol azt állapította volna meg az orvos, hogy az a hosszú betegség az megszűnt, tehát tulajdonképpen a gyereke egészséges. És nagyon hosszan kellett arról beszélni, hogy ő egészséges gyereket szeretne, de hogy most ezért pénzt kapott eddig, sok pénzt, hogy beteg a gyereke. És ő borzasztóan szívesen tudná azt, hogy egészséges a gyereke, hogyha ez a pénz maradhatna.
Félti a gyereket attól, hogy mi lesz, ha nem lesz pénz.
Mi lesz, ha nem lesz pénz. Tehát ez gonoszságnak is tűnhet, és nagyon-nagyon egészséges életösztönnek, mert hogy 3 éve mondjuk ezzel a pénzből élnek túl. Így is éppen csak, és most végig számolja, hogy lesz, és bujkál ezelől a jó hír elől, hogy az ő gyereke egészséges. Tehát annyira összetett, és annyira bonyolult, és annyi helyen sejtünk gonoszságot, ahol nincs. Ahol csak a túlélési ösztön, vagy egyszerűen csak a butaság, vagy a félelem dolgozik. Most én azt gondolom, hogy ezek valóban az erős embereknek a döntései tudnak lenni, akik még állnak. Akik gondolkoznak, akik hajlandóak adott esetben egy ilyen félreértést tisztázni, és nem a félreértés alapján cselekedni, hanem mondjuk a tisztázott világos kép alapján. És azt gondolom, hogy igen, ehhez kellenek a védőnök, kellenek jól működő családsegítők, kellenek iskolába odaérő gyerekek, mert azzal semmire nem megyünk, hogyha büntetjük azt, hogyha nem ér oda. Az nagyon jó az irány, ezt nagyon világosan el kell mondani. De ezzel egy időben azt is el kell mondani, hogy mit teszünk azért, hogyha egy gyerek 8 órakor nincs ott az iskolában, hogy 8 óra 5-re ott legyen. És ki a felelős ezért, és ezt megszervezni. Mert lehet, hogy eddig csöngetni. Így volt, eddig így volt, ezer mozd. De milyen jó gyakorlatok vannak erre? Ja, és milyen iskolák, ahol a gyerekek szeretnek járni, és még a szülő nem ébreszti, akkor is fölébred. És 1000 technika van. Igaz, hogy ehhez pénz kell. Sok pénz, de nem annyi, amennyi nincs, mert van.
És végén mondhatjuk azt, hogy ez megéri mindenkinek, ugye mondhatjuk, mert akkor a többség, aki még nincs ilyen helyzetben, meggyőzhető lesz.
Hát erről is biztos, hogy beszéltünk már, hogy egyszerű mini programokon le lehet ezt mérni, és utána meg lehet mérni, hogy máskor is működik. Tehát ilyen például az, hogy a gyerekek ezeken a kis településeken, sok helyen elmondtuk, mindenkinek nagyon tetszik a program, ugye 10-ből 2 nem látja a táblát. Van egy kis mozgó orvosi csoportunk, akik egyébként katasztrófáknál dolgoznak, de amikor nincs katasztrófa, itthon van bőven, és akkor jönnek velünk. Ugye a mobil játszóterünk az ott gyorsan kibomlik, ugrálóvár, stb. Jönnek a gyerekek, ők pedig gyorsan dolgoznak. És ugye itt két kulcson ott kell lennünk, meg kell mérnünk, neki ki kell választani azt a szemüveget, amit szívesen hord. Most erre lehet azt mondani, hogy ez luxus, de egyébként ha egy fekete keretes.
De minden ember maga választja a szemüvegét.
De hát akkor örüljön annak, hogy kap. Tehát nagyon sok buta választ kapunk, de ennek ellenére, miközben ennek nulla finanszírozása van, ha a 3000. Szemüvegen túl vagyunk.
És lát.
És lát, mert hogy ugye a Spárban lehet kapni a kártyákat, uh-huh. Megveszi, ott van a visszacsatolás, és örül, hogy ő is egy pici szemüveg részt vett. Tehát ezek, na most nem tudom, hogy mennyibe kerül a minden gyerek alanyi jogon látná a táblát, egészen biztos, hogy kevesebbe kerülne, mint egy csomó egyéb beruházás, mondjuk szerintem előbb a szemüveget kellett volna, és utána az elektronikus táblákat, aminek szerintem nagyon nagy, nagyon fontos üzenete van, de hogy a sorrendeket. De most, hogyha 20% gyerek ezekben a településeket nem látja a táblát, akkor 20% gyerek nem fog olvasni. Szerintem ezen senki nem vitatkozna. És ugyanígy azt gondolom, hogy az iskolai tetvesség, ami nagyon gyakran azért nem pusztul, mert rosszak a jogszabályok, ugye ezt is biztos sokan hallották, hogy a tetveket a törvény védi, és az, hogy hogyan pusztulnak el a tetvek, azt nagyon-nagyon gyorsan ki lehet találni, kell egy kicsi együttműködés, egy kicsi tetvírtószer. Ehhez képest meg kell nézni a statisztikákat, tulajdonképpen egész Magyarország tetves. És sorolhatnám ezeket a tulajdonképpen a Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetéhez, ami lehet, hogy nehéz, de nem annyira nehéz.
Méltatlan.
Ez abszolút méltatlan.
Becsei Miklós, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke volt az Aréna vendége.